Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A kormány megemeli az idei költségvetési hiánycélt 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdasági élénkítő intézkedéseket, mondta el a nemzetgazdasági miniszter egy szűkkörű háttérbeszélgetésen, amelyet az Index hírportál ismertetett. A stabilitás megőrzése érdekében két kulcslépésről döntöttek, zárolják az általános tartalékokat, mintegy 192 milliárd forint értékben, és megduplázzák a bankadót, ami további 185 milliárdot hozhat a költségvetésnek, ismertette Nagy Márton. Ezek a lépések együtt csak nem 400 milliárd forintos mozgásteret adnak az államnak, amelyre szükség is van egy ennyire feszes büdzsében, teszik hozzá a cikkben. A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését, közölte a Magyar Bank Szövetség az MT-vel. Újabb jelentős támogatáshoz jutnak a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat vállaló gazdák, közölt az agrárminiszter. Mintegy 58,5 milliárd forint támogatás utalása kezdődött meg, hiszen indulnak az alap, az újraelosztó támogatások, a fiatal gazdák kiegészítő jövedelem támogatása mellett az agrár környezetgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás támogató programok kifizetései, melyek csak nem 37 ezer kérelem alapján jutnak el az érintett gazdálkodókhoz, ismertette Nagy István. A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a Szlovák Vasúttársaság felső vezetését a szlovák közlekedésügyi miniszter. József Rácz egyúttal ideglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával. Isztambul ügyészsége több mint 2000, egészen pontosan 2352 év börtönbüntetést kért a város ellenzéki polgármesterére, az idén márciusban letartóztatott Ekrem İmamoğlu-ra, a regnáló török elnök Recep Tayyip Erdoğan korábbi legfőbb ellenfelére. Az ügyészség szerint egy hatalmas korrupciós hálózatot vezetett, amely 10 év alatt 160 milliárd lira kárt okozott a török államnak, többek között ez derül ki a Reuters hírügynökséghez eljutott, több mint 4000 oldalas vádiratból, amely szerint további 401 ember gyanúsítanak az ügyben. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhőzet, kisüthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
A legjobb válasz mindig itt és most, a sorsban nem bíznék, az csak egy szó. Miért a csillagoktól kérdez, milyen jövő várhat ránk, és hogy mikor lesz az első édes éjszakánk, hogy meddig kell egy csókkal várni, a kártyák nem árulják el, és ha lesz majd közös múltunk, az mikor kezdődik el. A legjobb válasz mindig itt és most, a sorsban nem bíznék, az csak egy szó. Nincs a tenyerünkbe írva, innen hová visz az út, de aki el sem indul rajta, a céljához el sem jut. A legjobb válasz mindig itt és most, a sorsban nem bíznék, az csak egy szó. Nézd, hogy repülnek az órák, minden pillanat egy kincs, legyen miénk ez az élet, mert másik nincs. Írjuk együtt ezt a könyvet, minek kéne újabb égi jel, akit főszereplők megvan, már csak idő kell hozzá és hely. A legjobb válasz mindig itt és most, a sorsban nem bíznék, a sors csak egy szó.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putyin orosz elnök hamarosan a magyar fővárosban találkozhat. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként a döntés jelentőségéről kérdezem Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőket.
A kormányzat részéről most joggal lehet mondani, hogy lám-lám ez a nemzetközi elszigeteltség valahogy nem igazán látszik működni, hiszen a világ top 5 politikai szereplője közül kettő Budapesten tervez találkozni. Az azért ez igen ritka egy nemzet életében, tehát ez sehogy nem igazolható abba az ellenzéki narratívába, hogy Orbán Viktor egy elkerülendő személy lenne a világban. Persze az is igaz, hogy az Európai Unió, ahol fölmerül az, hogy Orbán Viktorral akarnak-e, vagy hogy milyen úton, módon tárgyalni, azt az elmúlt időszakban is pontosan láttuk, akár amikor Orbán Viktor a béke érdekében egy roadshow-t csinált, hogy hát azért a orosz elnökkel, kínai elnökkel, meg a potenciális amerikai egyik elnök jelöltel, vagy konkrétan elnök jelöltel találkozni néhány óra leforgás alatt és beszélni velük, az azért nem mindenkinek sikerül. Azon túl, hogy előfordulhat, hogy a háború lezárása szempontjából fontos lesz a budapesti találkozó, nyilván az előzetes tárgyalások már zajlanak, ilyen helyszíneken inkább egymást tenyerébe csapnak már csak a szereplők, de azért van ennek jelentősége, lehet, hogy valami finomodik, lehet, hogy nem itt fognak még megállapodni, de ez már a megállapodás felé egy vezető nagyon fontos személyes találkozás lesz, nyilván több órán keresztül tárgyalnak, az élet nagyon sok aspektusa szóba fog kerülni. Az egészen biztos, hogy a helyszínt biztosító ország vezetőinek is lesz lehetősége mind a két féllel találkozni. Jó eséllyel Orbán Viktor lesz hosszú idő után az első, aki elmondhatja magáról, hogy az Európai Unió kormányfői közül mind a két személlyel egy légtérben tud egy időben tartózkodni. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország számára is születhetnek fontos gazdasági lépések a háború lezárása mellett.
Tehát kijelenthetjük, hogy a találkozás szimbolikus jelentőségű?
A találkozásnak a legfőbb célja nyilván a béke. És számunkra ugye ez egy pozitív dolog, hogy Budapest, mint az ilyen békének a központja kerülhet bele a hírekbe, ahol két ilyen jelentős vezető találkozik. Azért ennek számtalan következménye van, a negatívoktól kezdve a pozitívokig, most negatívnál nyilván nehezebb lesz pár napig közlekedni, de hát ez eltörpül a pozitív mellett. Emlékezhetünk rá, és ez sokan talán most visszaidézik, hogy a kommunista rendszer alatt ugye Ausztria töltött be egy kicsit egy ilyen szerepet, ami egyértelműen a nyugathoz tartozott, de mégis egy híd volt, és ebből azért ők nagyon jól megéltek. Tehát Bécs az különböző titkosszolgálatoknak is egy találkozó helye volt, de nem csak annak, üzletembereknek, kelet-nyugati piacnak. És én azt gondolom, hogy Budapest ugye a régóta megkérdetett konnektivitással ugye erre törekszik. Ez egy jelentős siker ebben, mint ahogy természetesen az is, hogy ugye a Európában érkező kínai befektetéseknek, hát közel fele vagy több mint fele, ugye ez évenként változik Magyarországra. Tehát ez azt mutatja, hogy ez a konnektivitási politika sikeres. Az egy más kérdés, hogy ez az unió belül vezet egyfajta elszigeteltséghez. Hát ezt majd meglátjuk, ennek mi lesz a következménye. Belátják az uniós vezetők, hogy az Európa már nincs abban a helyzetben, hogy minden nagyhatalommal szembe menjen, és hát, hogy Trump az egyértelműen letette a garast. Letette a garast Orbán Viktor mellett is, tehát azért hagyjuk, hogy milyen filmekbe vagy kabaré jelenetekbe illeszkedik, ahogy Trump ezeket a sajtótájékoztatókat szervezi, de hát ahogy ott beszélt a különböző emberekről, ott teljesen egyértelmű volt, hogy Orbán Viktornak a narratíváját fogadja el, és Orbán Viktor dicséri, és hát ugye az, hogy kiemelte azt, hogy miközben ugye ők fokozták a nyomást az oroszokkal, de hogy Magyarországot megérti, hogy Magyarország miért nem vezetett be embargót az orosz energiával szemben, az azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő dolog, hogy az amerikai elnök kvázi pontosan tisztában van avval, hogy mi Magyarország helyzete, nem egy ilyen egy kalappal elveszi mindenkivel. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási siker. Jól kell vele élni, és én egy olyan aspektust is behoznék, tudom, hogy ez sokadlagos, de a leginkább impulzus vásárlók talán az amerikaiak. Tehát azért az, hogy Budapest neve az ilyen sokszor elhangzik, ugye a nagy világesemények, tehát ilyen sportvilágeseményeknél is mindig elmondják, hogy nagy pozitív hatással van a turizmusnak. Most az egész világ Budapestről fog beszélni. Azt meg mi talán kellő tudattal tudjuk mondani, hogyha innét a kamerák veszik a képeket, akkor Budapest pedig eladja magát, tehát mert tényleg egy egyedülállóan páratlanul szép város. Tehát azt gondolom, hogy ennek ilyen haszna is lesz, ismertség, és hát ez forintosítható összeg. Ráadásul ez a kiemelt érdeklődés egyfajta biztonságot is jelent, tehát azt azért tudják, hogy nyilván olyan helyre nem utazna ez a két politikus, ahol mondjuk veszélyben vannak.
Egyes uniós vezetők szerint arculcsapás, hogy Budapesten lesz a találkozó helyszíne. Ugyanakkor más vezetők pedig úgy gondolják, Brüsszelben budapesti csúcsnak lesz jelentősége.
Joggal érezhetik arculcsapásként, de saját maguk arculcsapásaként. Ennek pedig az ugye az előzménye, hogy pár évvel ezelőtt, amikor az uniós vezetők éppen aktuális amerikai elnöknek a elképzelései szerint lépdeltek, tehát hogy Ukrajnában folytatni kell a háborút, Ukrajna nem állapodhat meg az oroszokkal, és akkor pénzzel meg fegyverrel el fogjuk őket látni. Ez a vonat azonban Trump megérkezésével megállt. Előtte is azért azt gondolom, hogy voltak olyan lépések, amelyek jelezték, hogy a Biden kormányzat sem, adminisztráció sem kíván elmenni a falig, de Trumpnál teljesen másként kezdődött az időszak, az időszámítás, és az uniós kormányfők viszont ezt a változást nem követték le. Tehát még ugyanazt mondják, mint 4 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, ebből adódóan érezhetik úgy, hogy ez egy arculcsapás. De mondom, jelezem, az azért, mert nem vették észre, hogy jelentős változás van, kénytelenek lennének valami mást csinálni, mert kiesnek a Brexitből, ami megtörtént, és innentől kezdve pedig persze fáj nekik, hogy Orbán Viktornak a lépései váltak valóra, hiszen Orbán nagyon régóta arra játszott, hogy kapcsolatban maradjon az amerikai féllel, de kapcsolatban maradjon az orosz féllel is, hogy esetleg eljön ez a pillanat, akkor egy hídszerepet tudjon betölteni. Klasszikus hídszerep az, aki a közvetíteni tud a felek között, és akár mondjuk az ő hívására mindenki megjelenik, mert hogy van valami kapcsolat. Na, hát Orbán Viktor azt az elképzelését, amit 3 éve fölépített, azt most a háború kapcsán, azt most tökéletesen láthatjuk, hogy valóra válik, Budapestre jönnek. Tehát innentől kezdve abszolút arculcsapás. A másik félnek is igaza van, akik mondjuk úgy gondolják, ez azért a béke felé egy jelentős lépés lehet. Nyilván a személyes találkozókra szükség van, ez most egy személyes találkozó lesz, hogy megtörténik itt a megegyezés, és mondjuk másnap hirtelen szebben kell föl a nap, ezt azért én kétlem. Viszont azt gondolom, hogy lesz ennek következménye, és valószínűleg belátható időn belül. Ha csak nem, az az orosz félnek a célja, hogy húzza az időt, és az a személyes találkozás is igazából csak az időhúzásra való, mert ne felejtsük el, hogy azért hétről hétre az orosz érdekek és az orosz elképzelések szerint alakul a ukrajnai front.
Tehát nagyon sok fog múlni azon is, hogy milyen eredménye lesz a találkozónak. Trump még talán múlt héten győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit. Zelenszkijnek egész más elképzelései vannak.
Igen, de azt azért látni kell, hogy a Trumpnak a kommunikációja az egy teljesen más jellegű politikai kommunikáció, mint itt sokaktól elvárnak, és az látszik, hogy ez sokakat meg is zavar. Tehát Trump az teljes gond nélkül mond egyik nap 19-et, a másik nap meg 119-et. Nem annyira avval foglalkozik, hogy koherens legyen a kommunikáció, hanem avval, hogy az erejét azt ezekkel a kiszólásokkal és egyéb dolgokkal érvényesítse. És ugye azért a tettek és a szavak közötti különbséget azért jól mutatja, hogy ugye elég sok mindenről beszélt, erő alkalmazásáról is, sokszor ilyen frázispufogtatónak tűnik, tehát azért csak összehozott egy iráni-izraeli békét, egy azeri-örmény békét, és összehozta az Izrael és Hamász közötti békét is. Tehát azért az látszik, hogy ezzel a fajta csapkodó kommunikációval, de valahol mégiscsak oda tudja kényszeríteni a feleket a tárgyalóasztalhoz, hiszen van mögötte erő, és ezt az erőt ő meri használni, amit ugye a korábbi amerikai elnökök nem mertek. Ha a kommunikáció szempontból nézzük, az európai politikusok egy zsákutcába kerültek. Tehát Európában elindult egy ilyen jófiú verseny, hogy ki tud minél jófiú lenni, minél inkább az erkölcs bajnokaként vizsgázni, és nem a saját közösségének az érdekét nézve, hanem egy ilyen nagy, magasztos elveket megfogalmazni. Csak azért a gyakorlatban ezek nem feltétlenül működnek. Tehát azt látjuk, hogy akár a zöld átállás, tehát nem csak itt a háború és béke kérdés, akár a zöld átállás, akár az Oroszországgal való kapcsolat, akár más ilyen kérdésen egyszerűen ilyen fundamentalista elméleti álláspontot foglalnak el, miközben azért a gyakorlat teljesen mást kívánna, tehát meg kéne találni ezeket az utakat. És hát ez hova vezet? Előbb beszéltünk arról, hogy Trump milyen békéket kötött meg, ezekben Európa nem vett részt, most is ugye teljesen kimarad Orbán Viktoron kívül a béketárgyalásból. Másik oldalról pedig hát gazdaságilag is ugye egyre rosszabb helyzetbe kerül az Európai Unió, hiszen nem képes arra, hogy amíg meglévő erejét, politikai és egyéb erejét azt a gazdaság ösztönzésre fordítsa, hanem különböző elvárásoknak ilyen bizonyos szempontból hát ilyen túlzó populista, jól hangzó, de nem megvalósítható elvárásoknak próbálnak megfelelni.
A csúcs új helyzetet teremtett a magyar belpolitikában, és vajon a külpolitikában is?
A belpolitikában a kormány kiválóan ki tudja használni, rá tud mutatni arra, hogy lám-lám, az az elszigeteltség, amivel mindig riogat itt a hazai ellenzék, ez mennyire nem igaz. Hogyan beszélhetünk elszigeteltségről, ha az orosz elnök meg az amerikai elnök Orbán Viktorral együtt mutatkozik, azért ez mégsem az a szint, mint amikor mondjuk valamelyik Európai Uniós államfő mond valamit, talán leszámítva Franciaországnak meg a németeknek az első emberét, de ők is azért egy más szint, de ők azért még úgy egy létező gazdasági és katonai hatalmat is képviselnek, de hogy az unión belül teljesen mindegy, hogy mit mond mondjuk egy-egy országnak a vezetője, ha közben az oroszoknak meg az amerikaiaknak az elnökének van egy álláspontja, és pozitív álláspontja Orbán Viktorról. Én úgy hiszem, hogy ezt így fél évvel a választások előtt tökéletesen ki fogja tudni használni a kormányzat. Az, hogy ennek van-e, vagy lesz-e fél éven belül a választópolgárok számára érezhető, kézzelfogható eredménye, ebben kételkedem már, tehát nem hiszem azt, hogy itt most novemberben lesz valami megállapodás a két fél között, és akkor egyébként, ha már erre járnak, kötnek valami megállapodást Magyarországgal, és akkor abból lesz valami januárra, amit megéreznek az emberek áprilisra. Tehát előfordulhatnak, hogy történnek ilyenek, tehát például, hogyha születik egy béke a szomszédunkban, az rövid időn belül érezni lehet. Lelkiekben, érzelmileg biztosan sokaknak sokat ad, de hogy a pénztárcáknak ez mennyit fog hozni, ott azt gondolom, hogy hogyha az orosz energia források ismételten megjelennek itt a Unióban, és Magyarország még kedvező feltételekkel vásárolhat, akkor is van egy több hónap, amíg azt úgy mindenki érzékeli. Tehát lehet, hogy ilyen szempontból már túl közel van a választás, de az biztos, hogy ez mindenki számára egyértelmű lesz, hogy Orbán Viktor mondott valamit éveken keresztül, és ide jött a két legfontosabb ember, és akkor ezt az ország összes falvába, bármelyik települését nézzük, ezt mindenki érteni fogja, hogy ez azért nem minden nap történik meg. És akkor meg lehet nézni, hogy a másik oldal közben miről beszélget. Külpolitikailag én úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak a mozgásterét ez mindenképpen növeli, bővíti, hiszen heteken keresztül bárhová, bárkivel ő beszél, megemlítheti, hogy egyébként erről a térségről szerintem mit gondol Donald Trump. Ez egy olyan aduásza egy ügyes politikus kezében, már pedig Orbán Viktor azért az elmúlt 35-40 évében láthattuk, hogy megtanult ezt a szakmát, amit ki fog tudni aknázni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mind bel, mind külpolitikai értelemben a magyar kormányfő óriásit nyer ezzel a találkozóval.
Hát azért azt látni kell, hogy hát az az ország, ahol a római pápa, az orosz elnök, meg az amerikai elnök megfordul, meg a kínai elnök, hát azt mondjuk elszigetelni viszonylag nehéz, vagy periférikus országnak nevezni viszonylag nehéz. Néha kicsit az az érzése az embernek, amikor mondjuk az amerikai elnök választáson beszélnek Orbán Viktorról, meg egyéb helyeken, hogy hát kicsit így a világ közepe. Magyarország nyilván egy túlzás, de az tény, hogy maga Orbán Viktor egy világpolitikai szereplő lett. A másik ezzel kapcsolatban, ami szerintem érdemes kiemelni, hogy egy nagyon erős ellentét lesz, és szerintem ezt fogják a választók értékelni, vagy ez a Orbán Viktornak egy előny, meg a Fidesznek, hogy az egyik oldalon azt lehet mondani, hogy itt egy kipróbált államférfi, akit ezek a külföldi politikusok is komolyan vesznek, a másik oldalon meg egy kormányzati tapasztalatok nélküli ember, és ráadásul Magyar Péter nagyon rosszul reagálta le ezt a hírt, tehát azt bedobni, hogy hát itt valamikor ők mondták, hogy ez lehetne Budapesten, azzal még a sajátja előtt is nevetségesítette magát. Tehát, hogy ez egy jó helyzet, bár hozzáteszem, hogy őt ugye eddig se a saját teljesítménye, hanem a Fidesz ellenes érzelmek hajtották. Azt a részét is látni kell, hogy nagyon sokáig ment a tanakodás, és első hónapokban erről volt is sok vita, hogy Donald Trump mennyire hálás Orbán Viktornak. Ugye Orbán Viktor volt az első, aki ugye őt támogatta, és ugye a nehéz időszakban is ugye mellette maradt. És azt lehetett látni, hogy hát az amerikai elnöknek annyi minden dolga van, hogy nem foglalkozik ezzel. És most az látszik, hogy ahogy közeledik a választás, úgy lesz ez egyre fontosabb. És azért, ha belegondolunk abban, hogy az amerikai elnöknek hány szövetségese maradna az Európai Unióban, ha Orbán Viktor elveszti a választást, akkor hát nem sokat mondhatunk, hisz akivel a legjobb viszonyban van, a brit miniszterelnök, ugye ők se tagjai most már az Európai Uniónak. Itt azért köthetnek olyan megállapodásokat is, amikről tudjuk, hogy részben elő vannak készítve, amik konkrétak lesznek. Nyilván abban Árpádnak teljesen igaza van, hogy ez nem feltétlenül egy-két hónap alatt térül be. Bár mondjuk, hogy a vízumnál ilyen volt, a kettős adóztatás ilyen lehet, és hát bizony azért olyan konkrét beruházások is elindulhatnak, arra azért elég ez a pár hónap, ami legalábbis egy, mondjuk egy adott térségben reményt kelt. És ilyen szempontból az amerikaiak szerintem adulász, mert németeket már megszoktuk, kínaiakkal azért az mégis egy távolabbi olyan ország, ahol kicsit ambivalens a, viszont az amerikaiak jönnek, akkor azt azért lehet sejteni, hogy ott lesz valami. És a külpolitikát illetően pedig ugye azt a stratégiát, amiről már szó volt, hogy ez a konnektivitás, tehát a mindenkivel való kapcsolat, ezt abszolút visszaigazolta ez a döntés, tehát a különböző vezetőknek az ide látogatása és Orbán Viktor részvétele ezeken a csúcsokon mindezt mutatja, hogy igen, sikerült ezt megteremteni, hogy mindenkivel kapcsolatban leszünk. És bizony itt jön elő az, hogy én azt gondolom, hogy nem sokára az Európai Unió is eljut abba a helyzetbe, ha Orbán Viktor megnyeri a következő évi választást, hogy nem lesz más megoldása, mint újra kapcsolatba kerülni, vagy újra javítani a kapcsolatot Orbán Viktorral, hisz Trump egyre inkább úgy hivatkozik, majdnem úgy hivatkozik Orbán Viktorra, mintha egyfajta ilyen nagykövete lenne az Európai Unióban, márpedig hát azért nem biztos, hogy akkor hasznos, hogyha őt ennyire próbálják Bartonon túlra lökni.
A találkozóval kapcsolatban vannak még kérdések. Például Putyin ellen nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Arról nem is szólva, hogy az orosz gépeket kitiltották az Európai Unió légteréből.
Szerintem senki ne lepődjön meg, ha mindezek ellenére leszáll egy repülőgép Budapesten, és Vlagyimir Putyin fog belőle kiszállni.
Hogyan jut el Budapestre Putyin? Esetleg Törökországon keresztül?
Szerintem felszáll egy repülőre, elindul, és hogyha esetleg valami probléma van, akkor a vadászrepülők, ami kísérik majd az ő gépét, azok ezt lerendezik. Tehát most félretéve a viccet, tehát én nem hiszem, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy találkozóra vár a fél világ már legalább két éve, akkor majd a valamelyik NATO tagállam megmeri tenni azt, hogy akkor mondjuk lelövi az orosz elnöknek a gépét, hogyha belép a légterébe. Főleg úgy, hogy a NATO legerősebb tagállamának az elnökével kíván találkozni. Igen, előfordulhat, hogy a Fekete-tengeren keresztül meg kell közelíteni Törökországot. Törökországnak a légterével nem lesz semmiféle problémája, vagy pedig a Földközi-tenger irányából szépen feljön, valahol át kell lépnie a szárazföld és a tenger határát, meg kell érkeznie Szerbiába, és Szerbia irányába meg kell érkezni Magyarországra. Én nem hiszem, hogy az olasz fél számára bármiféle problémát jelentene, hogy ott van egy gép a nem messze a partjaiktól, ami a tenger fölött az orosz elnököt szállítja, úgyhogy egyedül az lehet az érdekes, hogy akkor itt a sok atrocitással és feszültséggel terhelt Balkánon hogyan lehet megközelíteni Szerbiát, aminek nincsen már igazából hivatalosan tengere. De én azt gondolom, ez egy ilyen technikai probléma, tehát hogyha azt mondja Donald Trump, el akar menni valahova a belső Ázsiába, én nem hiszem, hogy nagyon sok ország azt meri mondani, hogy hát te nem fogsz ide jönni. E hasonlót képzelek el egyébként az orosz elnökkel is. Előfordulhat, hogy mondjuk Luxemburgba megérkeznie neki komolyabb kihívás lenne, bár szerintem a franciák és az oroszoknak a évszázados kapcsolatát is elnézve, én úgy gondolom, hogy megoldanák ezt a helyzetet. Szerintem itt sem lesz semmiféle probléma, meg fog érkezni Budapestre valahogy, sőt, haza is fog tudni repülni.
A csúcs találkozóval kapcsolatban Zelenszkij sokfélet mondott. Többek között azt is kész részt venni a budapesti csúcs találkozón.
Ugye nyilván Zelenszkijnek a pozíció az ilyen ingadozó egyébként, és neki is át kell azt élni, amit oly sokaknak, akik Trumppal tárgyalnak, hogy ilyen különböző időszakok vannak. Ugye először nagyon rosszul és nagyon nehezen indult, egyébként Zelenszkijnek a szakértőjét óriásit hibázta, hogy nem mérték föl Trumpot és az alelnököt. Aztán utána egy kicsit javult, de hát azt látni kell, hogy mindeközben ugye Donald Trump, amit alapvetően kijelentett ezzel kapcsolatban, az nem változott. Tehát, hogy ő különböző eszközökkel az oroszokat arra akarja rávenni, hogy legyenek szívesek befejezni a háborút, amit ők indítottak. És teljesen másodlagos ebből, hogy Zelenszkij mit akar. Tehát, hogy Trumpnak nyilván van egy elképzelés, hogy mi az, amit ő hajlandó átadni.
De Zelenszkij mögött ott áll Brüsszel.
Hát igen, csak hogy Brüsszel se képvisel olyan erőt. Tehát Brüsszel ebben a helyzetben egy donor, aki ugye támogatja az ukrán háborús törekvéseket, most, hogy Amerika lényegben kiszállt, vagy egy ilyen kereskedővé vált, hogy eladja a fegyvereket Európának. Brüsszel hiába van ott mögötte, ha nem képes élő erőt nyújtani. Mert azt kell látni, hogy Ukrajna ugye az élő erővel áll a legrosszabbul. Meglátjuk, de én nem nagyon hiszem, hogy Zelenszkij neki túl sok lapot oszna. Az lesz egy nagyon nehéz kérdés, hogy egyre inkább az körvonalazódik, és persze itt is le kell hántani különböző megnyilásokat, de egyre inkább az körvonalazódik, hogy Putyin ilyen intakt, tehát stabil területeket szeretne megkapni, többek között a Donbászt, és cserébe azokon a területeken, ahol kisebb-nagyobb ilyen kisebb elfoglalt, úgymond terület szafatai vannak, azokat cserébe fel tudja ajánlani. Azért azt az ukránoknak, hogy olyan területeket kell átadni, amit ugye soha nem szállt meg az ellenség, az egy nagyon nehéz dolog lesz, és nagyon sok problémát fog ez az egész felvetni, hiszen ott marad Ukrajna egy szétlőtt, lerombolt országként, ahonnan elmenekülnek az emberek, akik csalódni fognak abban, hogy mindenki ilyen ukrán zászlókat lobogtatott, aztán ehhez képest mindenki azt fogja nekik mondani, hogy igen, alá kell írni a békét. Szóval ez tényleg azért sok szempontból nehéz lesz, és hát látni kell azt, hogy még az is lehet, hogy ez valahol középtávon, ha már nem Zelenszkij, de az ukrán-magyar kapcsolatoknak a helyreállításához is egy lépés lesz, hogy egyrészt mi aztán, ha valaki mi aztán tudjuk, hogy milyen olyan területeket átadni, ami soha nem szállt meg az ellenség, az ország területének a nagy részét, másik oldalról pedig előbb-utóbb szembesülni kell mindazoknak, akik felelőtlen ígéreteket tettek az ukránoknak, hogy ezeket nem tartják be, és az ukránok is szembesülnek abban, hogy Magyarország lehet, hogy kemény volt, vagy olyanokat mondott, ami nem hangzott jól, vagy nem esett jól, tehát végül is Magyarország mondott igazat, amikor azt mondta nekik, hogy figyeljetek, itt nem, ezt nem lehet tovább csinálni, nem lehet tovább háborúzni, mert nincs meg rá az erő.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on.
another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee out of shoes, a lot of rice. The groom is never seeing such spice. It's really killing that he's so so ambitious, he even sues. But don't forget, folks, get what you get, folks, from making whoopee.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal elkezdtük az ige liturgiáról szóló elmélkedést, most ezt folytatjuk. Az ige liturgia szerkezete ezt a címet viseli Tarjányi Zoltán professzor úr Mise Kalauz című könyve az erről szóló részről. Azt hangsúlyozza a professzor, a keresztény vallásunk gyökerénél az ószövetségi zsidó hitben minden egyes vallási összejövetelnél kihagyhatatlan szerepe van a tanításnak. Az evangéliumokban olvassuk azt a történetet, amikor Jézus olvasásra jelentkezik szombaton a názáreti zsinagógában, és Izaiás könyvét adják oda, hogy felolvassa és magyarázza. Vagyis az új szövetség maga is tanúságot tesz arról, hogy az ószövetségi ige liturgiában, ha szabad ilyet mondani, bocsánat, a Szentírásnak nagy szerepe van. Így a kereszténység is kezdettől fogva magától értetődőnek tartotta azt, hogy az eukarisztikus lakomán is helye legyen az isteni üzenetnek. Többről van itt szó, hangsúlyozza a professzor úr, mint hogy ilyen-olyan részleteket föl kell olvasni a Bibliából. Az ősegyházig visszamenve igazolni lehet, hogy Krisztust, mint a megtestesült második isteni szemét, azaz Isten igéjét jelenítették meg a Szent Mise tanító részében. Azt a Krisztust, aki a színeváltozás jelenetében az ószövetségi időszak két összefoglaló alakja, Mózes és Illés igazolja, hogy ami ő előtte volt, az mind őre áll irányul. A színeváltozás története Máté evangéliumának 17. fejezetének 3. verse és a többiek. Ő a beteljesítő, ő a teljesség. Azt a Krisztust jelenítjük meg, aki tökéletesen kinyilatkoztatta a láthatatlan Isten belső létgazdagságát és mienségét, valamint az emberrel kapcsolatos tervét. Emlékszünk arra a történetre, amikor Fülöpnek Jézus azt mondja, aki engem lát, látja az atyát. De azok a jézusi gondolatok is, amelyek arról szólnak, hogy nem a saját akaratát, hanem az atya akaratát akarja teljesíteni, mind-mind arról szólnak, hogy Jézus kinyilatkoztatja, megmutatja az Istent az embereknek. A tanítványokról pedig ezt mondja Jézus, barátaimnak mondalak titeket, hiszen minden tudtotokra adtam, amit atyámtól hallottam. János evangéliumának 15. fejezetének 15. verse. Azt a Krisztust jelenítjük meg az ige liturgiában, aki hatalommal tanított. Máté evangéliumának 7. fejezetének 29. versre. Ebben pedig arra utal a szerző, hogy amikor Jézus tanít, azt mondják róla, másként teszi ezt, mint az írástudók, hatalommal, erővel tanít. Ez a Krisztus Isten üzenete, igéje. Tökéletesen rábízta magát a Szentlélek által megerősített apostoli ige hirdetésre. Fordítsuk egy kicsit talán egyszerűbben, rábízza a tanítást az apostolokra, mégpedig így hatalmazza föl őket, aki titeket hallgat, engem hallgat. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 16. verse. Vagyis Jézus azt akarja, hogy az ő tanítását az apostoli igehirdetés folytassa, erősítse, tudatosítsa az emberekben. Így folytatja a könyvünk. Így ugyanaz a struktúrája az újszövetségi szentírásnak, mint az ószövetségnek. Tudniillik, Isten a sugalmazásával az igazságot, a tévedés mentességet garantálja, a Biblia emberi szerzője pedig beleviszi művébe saját műveltségét, szóhasználatát és szerkesztését. Magyarul az ószövetségi Bibliának, de a Krisztus tanítását írásba foglaló evangélisták és egyéb iratok szerzői ugyanúgy annak az isteni logikának a mentéjén írják le Krisztus tanítását, üzenetét, mint az Ószövetség. Isten a sugalmazó, és az ember a megfogalmazója ennek az isteni sugalmazásnak. Így folytatja a könyvünk, az egész ószövetségi korszak a beteljesítőre, Krisztusra irányult, Krisztust pedig az újszövetségi iratok, jelesül az evangéliumok valóságosan megjelenítik. Ezért a Szentmisében mind a két szövetség írásai fontosak, mert Isten szemével akarunk rátekinteni az üdvrendre, a történelemre, hogy saját szerepünket ebben a tágas koordinátarendszerben fedezzük föl. A Biblia bármely egységének Krisztus ad értelmet, s ezt minél inkább fölmérjük, annál inkább élő és hatékony az életünkben Isten szava, Isten igéje, Jézus Krisztus. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten a Szentírással nem márványba véste nevét, hanem az emberi nyelv élő fájába. Tehát az ige liturgiában a Krisztusra irányuló Szentírás és az evangéliumban megjelenő Krisztus lép elénk, tanít, megvilágosít minket, az igazsággal táplálja lelkünket. Ezután rátér a professzor úr arra, hogy milyen bibliai szakaszokat olvastak föl a misén, megjegyzi, hogy ennek érdekes története van. Az első századokban az apostol utódoknak, a püspöknek joga volt kijelölni a felolvasandó részleteket. Majd 313 után, amikor az egyház fölszabadul, elismert vallás lesz az üldözések után, gyorsan kialakulnak az ünnepek és az ünnepkörök. Ezek közül föl lehet sorolni az advent, karácsony, epifánia, ünnepkört, nagybőt, húsvét, pünkösdöt. Ezekhez nyilvánvalóan a megfelelő szentírási részeket, úgynevezett perikópákat válogatták össze. A 6. századtól fogva pedig a nagy liturgikus központok, melyek közül megemlíti a jegyzetünk Rómát, Milánót, Jeruzsálemet és Konstantinápolyt, egységesek voltak abban, hogy vasárnap és az ünnepeken egy ószövetségi és egy újszövetségi részlet után hangzott el az evangéliumi szakasz. A trienti zsinat a liturgikus reformjában 1570-ben a három szentírási részt kettőre csökkentette, majd pedig a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja visszaállította a három bibliai részlet fölolvasását, legalábbis az ünnepnapokon és a vasárnapon. A jelenlegi ige liturgia tehát az alábbi részekből áll a II. Vatikáni zsinat óta. Olvasmány, zsoltár, graduale, szentlecke, Alleluja, evangélium, prédikáció. És ezt a részt lezárja az Isten szavára érkező emberi válasz, a hitvallás és a hívek egyetemes könyörgése. Látható, hogy tudatosan szerkesztett sorozat ez, ahol a középpontban Isten igéjének, Krisztusnak a szavakkal való megjelenítése áll. kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.